Szép jó napot mindnyájuknak, üdvözlöm a tisztelt társaságot. Igen, ez már novembervégi társaság. Látom azért itten kitartanak jó néhányan. Minden tiszteletem a kedves visszatérő vendégeké. Hát én azt hiszem, megint úgy vagyok, hogy maguknak mondom, de nem maguknak kéne, ugye tudják, a héten beadás van, már kim van a láda, tehát ha bejönnek a tanszékre, akkor ott mindjárt bejönnek az üvegajtón, és a hallgatói adminisztráció mellett van egy olyan papírláda, és akkor oda bedobják a feladatukat, és ezzel a dolog el van intézve. Úgyhogy, hát a többieknek meg majd lesz valami. Nem tudom, valami ügyrendi jellegű kérdésük, tehát nem olyan, hogy az én második feladatomban van egy olyan izé, és akkor én ott azt írtam, hogy hát erre nyilvánvalóan nem tudok felelni, hanem olyasmi, ami esetleg többeket érinthet. Gondolom maguk is tudnak róla, hogy itt a videók sorba jelennek meg az előadásokról, gondolom értesítik magukat is róla, úgyhogy ha valakinek mindenáron az a mániája, hogy ha meg akar nézni még egy-két előadást, hát lehet, tehát bizonyosak megvannak. Na jó! Akkor menjünk tovább. Szoftvertechnológia, UML. UML-nél végig vettük a viselkedésből már a use case diagramokat és use case leírást, és hát a mai alkalommal folytatnánk az interaction-nel. Kérem szépen, ez tetszik látni, hogy alatta mindenféle újraosztások vannak. Itt nagyon érdekes diagram technikákat fogunk látni. Hát kezdjük. Kezdjük el néhány általános meggondolással. Itt vannak a diagramoknak a felsorolása, szekvencia, kommunikációs, interakció, áttekintő, időzítő, illetve interaction table. Ezek közül a leggyakrabban a sequence, szekvencia diagram szokott előfordulni, erre fogjuk helyezni a legnagyobb hangsúlyt mi is. A következő a kommunikációs diagram, ez is elég sűrűn előfordul, és már most elmondom, hogy tulajdonképpen a szekvencia és kommunikációs diagram pontosan ugyanazt írja le. Olyannyira ugyanazt írja le, hogy egy valamire való objektum modellező eszközben a két diagramból tehát a két diagram között át lehet váltani. Erre algoritmikus váltás van, tehát ha az egyik megvan, akkor tudjuk generálni belőle a másikat. Úgyhogy a nézőpontja a két diagramnak egy picit más, és ez nagyon fontos lehet számunkra, ez a nézőpontbeli különbség. Ezt majd megbeszéljük. Az interaction overview diagram, hát ez lássanak egy ilyet, nem igazán különösebben nagy etvasz. Az időzítő diagramot szintén meg fogom említeni, megint csak azért, hogy lássanak ilyet, de hát mint ki fog derülni, ezt ilyet is láttak. Az interaction table-ről meg nem is fogok beszélni. Hát ezek lesznek az együttműködést leíró diagramok. Ugye miért érdekes ez számunkra? Hát nagyon egyszerű, ezek a diagramok onnan származnak, hogy emlékeznek az objektum paradigmára. Ugye az objektum paradigmának a lényege az volt, hogy objektumokkal modellezzük a világot, és az objektumoknak a lényege az együttműködés. Hogy valahogy szolgáltatást kér a kliens a szervertől, és annak kiszolgálására a következő szervertől, és ez egy ilyen láncolatot képez. Na most eddig mi a szerkezettel voltunk elfoglalva, de most a dinamikával, az, hogy hogy történik meg ez a szolgálatkérés, hogy milyen sorrendben, hát lényegében ez, milyen szekvenciába történik. Tehát valójában itt most történeteket fogunk elmesélni, pontosabban mesélt történeteket fogunk lerajzolni. Erről fog szólni a dolog. Ehhez néhány fogalmat kell tisztáznunk. Ugye az első az maga az interakció, és ugye az interakció ez valamiféle, hát ugye, tehát egy együttműködést jelent. Együttműködést jelent, és ez mindig valamiféle classifierhez, osztályhoz, interfészhez van rendelve. És az interakció, mondok egy példát egy interakcióra. Az interakció az tulajdonképpen hát ilyen, hogy mondjam csak, egy viselkedés, tehát például, amikor már emlegettem ezt az automatát, a ATM-et, a pénzosztó automatát, ott valójában egy ilyen eseménysorozat, tehát eseménysorozat alatt most értem azt, hogy bedugjuk a kártyát, kiválasztjuk a nyelvet, kiválasztjuk a funkciót, ez egy eseménysorozat. Ez egy eseményeknek valamiféle szekvenciája, és valójában ezekből különfélék lehetnek. Ugye már múltkor is utaltam a use case-ek kapcsán, hogy itt megpéldányosodás, különböző kép tudnak megpéldányosodni. Minden egyes szekvencia, minden egyes esemény szekvencia az valójában egy ilyen trace-t képvisel, hát egy ilyen nyom, tehát lényegében igen, végül is ezekből, tehát ilyen részekből áll elő a viselkedés. Az esemény az ugyanazt jelenti, mint amit korábban definiáltunk, ugye az állapotgépes modellnél, hogy valamilyen rendszert, ez a rendszer lehet egy osztály, vagy egy classifier, vagy egy alrendszer, vagy maga az egész rendszer, hogy egy ezt érő külső hatás, amire valahogy reagálni fog a tehát valahogy reagálnunk kell, és ezek az események, és ezeknek az eseményeknek most már az egymáshoz való kapcsolatát fogjuk leírni. Hát az események hogy néznek ki? Ugye vannak execution eventek, tehát a végrehajtással kapcsolatos események. Ugye ha valami, hát mit hajtunk végre? Valami operációt. Minden operáció kezdetéhez, végéhez lehet rendelni valami eseményt. Sőt, lehet, ha valaki azt akarja, lehet az exceptionhöz is, hogy kivételkezeléssel ért véget az operáció. Tehát lehet azt mondani, hogy az valami speciális történés. De lehet azt mondani, hogy egy objektum létrehozása is egy történés, az is egy event. Ugyanígy a pusztulása, illetve általában mondhatjuk azt, hogy ez egy abstrakt esemény, a message event, hogy üzenetet küldünk, illetve fogadunk. Ugye az üzenet, küldés és fogadáshoz tartozik hát az objektum szemantikába, hogy amikor az objektum oldalon veszünk egy üzenetet, az üzenetnek megfelelően végre lesz hajtva valamilyen operáció, és illetve annak a realizálása egy metódus. És hát például ugye a message önmagában véve, az tulajdonképpen egy specifikáció, ami leírja azt, hogy milyen kapcsolatnak kell lenni a kliens és a szerver között, amelyik meghatározza majd azt, hogy milyen operációt fogunk végrehajtani. Ugye a mi hagyományos világunkban ez az üzenet eljuttatát, egy üzenet küldése és az üzenet alapján egy metódus meghívása, ez nagyon egyszerű dolognak tűnik. Ugye lényegében a C-ben ez egy function hívása, ami tulajdonképpen hát valami programszámláló átállítása, bizonyos dolgok stackelése, tehát ez egyszerűen megoldható. De már egy objektumorientált környezetben ez nem ilyen egyszerű, nem tudom, hogy erről mennyit hallottak. Ugye ott már nekünk a lead bindingnak megfelelően kell a metódus hívást végrehajtani, tehát attól függően, hogy ki a konkrét. Most képzeljék el, hogyha egy elosztott rendszer van, akkor alattunk van még egy komoly infrastruktúra, ami ezt az üzenet, tehát ezt a message-et, ezt valahogy átviszi a kiszolgáló oldalra. Ehhez nem tudom, hogy erről mennyit tudnak, hát itt szerializálni kell az üzenetet, mert az tipikusan valami karaktersorként küldik el. A túloldalon, ahol vesszük, ott ebből a karaktersorból elő kell állítani egy hívásnak a skeletonját, és akkor ennek alapján ott meg kell hívni a megfelelő metódust. Tehát ott egyáltalán nem biztos, hogy ha én az X üzenetet küldöm, arra egy X metódus fog végrehajtódni, hanem lehet, hogy valami egészen más. Hát erre megvan a konvenció, tehát, de értik azt, hogy ez egy bonyolult szerkezet is lehet általános esetben. Tehát magyarul az üzenet, illetve a metód, tehát a hívás, a metódusnak az aktiválása, az tulajdonképpen elválhat egymástól. A szignál az tekinthető, hát ez jelzés. A szignál tekinthető az üzenetnek egy speciális, pontosabban nagyon rokon az üzenettel. Inkább úgy mondanám a különbséget az üzenet és a szignál között, hogy az üzenet célja az, hogy egy operációt hajtsunk végre. A szignálnak pedig az a jelentősége, hogy az egy állapotváltozást fog generálni. Tehát, hogyha a célunk nem az, hogy egy operációt hajtsunk végre, hanem az, hogy valahogy állapotot váltassunk a megcélzott elemmel, akkor azt mondjuk, hogy szignált küldünk neki. A szignál küldés az mindig aszinkron hívásként kezelhető. Most nézzék, az én filozófiám szerint ugye ez a kettő baromira összeesik, mert az, hogy most én küldök egy üzenetet, és erre most ott a fogadó oldalon most állapotot váltanak, vagy megoldják a világegyenletet, ez végül is nekem, mint kliens, édes mindegy. Tehát az én felfogásomban ez ugyanannak a dolognak két szélső megnyilvánulása, de eredendően nem különböznek egymástól. Hogy az UML miért választotta őket ennyire élesen ketté, nem tudom, nem igazán érzem e mögött az okot. Lehet, hogy egész egyszerűen csak azért, mert nem ezt a két dolgot nem hozzák egészen össze. Nem tudom, hogy miért. Tehát ez a szignál, valamiféle trigger, amelyik állapotváltást fog generálni. Na most a message event, ugye az üzenettel kapcsolatos események, a send operation, illetve a receive operation. Ugye ez a kliens oldalon, ez pedig a kiszolgáló oldalon. Hát ugye, ahogy ez előbb említettem, lehet, hogy ezek időben is, meg térben is jól elválnak egymástól. Tehát lehet, hogy percekkel vagy órákkal később fog teljesülni. És a send signal event, illetve a receive signal event, tehát ezek ugyanúgy a szignálokra is érvényes. Az interakciók, ahogy én itt már azt kezdtem pedzeni, azok valójában trészek, ugye a trész az egy sorozat, az egy esemény sorozat, és ezen esemény sorozatok halmazaiból egy pár. Tehát két darab esemény sorozat halmaz nevezünk interakciónak. Az egyik halmazban vannak az érvényes esemény sorozatok, a másikban pedig az érvénytelenek. Ugyanis ha egy automatára gondolnak, akkor lehet olyan esemény sorozatokat definiálni, amelyek érvénytelenek. Tehát amerre nem hogy pénzt nem kapnak, hanem esetleg elkobozzuk a kártyát, vagy valami, mit tudom én, olyan esemény sorozat is lehet, amire értesítik a rendőrséget. Nem tudom, én nem vagyok egy automata szakértő, lehet. Tehát magyarul azt, hogy tehát nem szükségképp csak azt definiáljuk, ami megengedett, hanem definiálhatjuk azt is, ami nem megengedett. Na most ez elképzelhető, hogy az invalid üres. Hát olyat, hogy csak invalid van és érvényes sorozat nincs, ezt nem nagyon tudom elképzelni. Tehát ez egy olyan berendezés, amit nem lehet érvényesen működtetni. Ez elég hihetetlenül hangzik, én még ilyenről nem hallottam. Két elvet szeretnék tisztázni. Az egyik elv a kompozíció elve, a másik pedig az átlapoló szemantika elve. Arról van szó, hogy az első, a kompozíció elve azt mondja, hogy ha nekem van két ilyen üzenet, tehát esemény sorrendem, én ezekből összekombinálhatok újabb összetett esemény sorozatot. Tehát megengedett ezeknek a komponálása. A második szabály, ez az átlapoló szemantika pedig a következőt mondja, hogyha én összemörzsölök különböző üzenet, illetve eseménysorokat, akkor én ezt megtehetem, de azzal a feltétellel, hogy egy-egy esemény soron belül a sorrend változatlan. Ugye ez teljesen világos. Hát, hogyha tehát összemörzsölhetem őket, de mindegyik eredeti esemény sornak ugyanannak kell lenni, mint volt. De azt, hogy keverem össze őket, melyikből jön több, melyikből kevesebb, ezt szabadon meg tudom választani. Legalábbis mindaddig, mondom, amíg önmagában véve nem mond ellent az előző definíciónak. Hát akkor mehet. Szekvencia diagram. Kérem szépen, ez egy szekvencia diagram, amiben a következők szerepelnek. Itt van egy doboz, ami szemmel láthatólag úgy néz ki, mint egy micsoda. Mint egy objektum. Így van. De nem objektum, mert ha objektum lenne, akkor alá lenne húzva. Emlékeznek rá? Ez meg nincs alá húzva. Na kérem szépen, ez egy izgalmas dolog. Én azt mondanám első közelítésben, hogy ez egy osztály. Mint ahogy itt látszik, ugye ez a C osztály, ez az A osztály. Szóval ez valami olyasmi, hogy osztály is, meg objektum is. Nagyon nehéz elválasztani, hogy miről van szó. Majd mindjárt hozok példát, hogy ez miért érdekes a számunkra. Korábban az UML egyértelműen azt mondta, tehát a kettes előtti változatok ide mindig objektumot írtak. Ezért, ha elővesznek régi feladatokat, akkor ott mindig alá van húzva. Szeretném felhívni az itt ülők figyelmét arra, hogy az UML 2-ben nincs aláhúzás. Tehát, hogyha a régi feladatokat nézegetik és oldogatják meg, akkor lesznek szívesek hát abba gondolkodni, hogy nem kellene aláhúzni. Jó? Hát visszafelé én nem szoktam törvényt, feladatot módosítani, és ezért én nem nyúlok bele most már utólag a régi megoldásokba. Az UML fölött eljárt az idő, a régi UML 1 pont akárány fölött. Most már 2 van, úgyhogy az újaknál tessék szívesen elfeledkezni az aláhúzásról. Szóval itt osztályok vannak, és ez a szaggatott vonal, amit lefele lóg, régen ezt így életvonalnak hívták, ugyanis ez reprezentálja az időt. Az idő lefele múlik. Fönt van korábban, lent van későbben. Ez egy időbeli elrendezés. Mégpedig azt mutatja meg ez a diagram, hogy az egyes osztályok között menő üzenetek időben hogy helyezkednek el. Nyilvánvalóan a lejjebb levő üzenet az később történik. Na most... Az UML hivatalos elnevezése az, hogy ezzel a fejjel, ugye, amiről nem tudjuk pontosan, hogy osztály vagy objektum, ezzel a szárral ezt együtt úgy hívják, hogy lifeline, életvonal. Tehát az életvonal, ez a szaggatott és ez a feje, ugye, ami osztály-objektum valahogy együttesen. Na most nézzük, hogy hát mi van ezen rajta. Hát rajta van az üzenet. Ugye, amely végül is eseményeket fog meghatározni. Itt a következőről van szó, hogy valahogy most ez a C elkezd működni, és egy oper egy üzenetet küld az A-nak. Ez kérem szépen egy szinkron üzenet, azért szinkron üzenet, mert ilyen telefeje van, pici, de telefeje van, és a pici és telefejű szerkezet az szinkron üzenetküldést küld. Tehát itt nyilván van egy send message, itt van egy receive message. Egy a lényeg, hogy ez innen el lett küldve, és szinkron. Emiatt ugye ez úgy néz ki, hogy a C lényegében átadja a vezérlést az A-nak, most egy hagyományos gondolatkörbe. Most az A fog futni, majd itt visszatér. Ez egy return, ugye egy visszatérés, egy kvázi függvényhívásból, a szaggatott, nyitott fejű vonallal, nyillal ellátott vonallal jelezzük. Ez egy return message, ez nem kötelező, hogy ábrázoljuk, igazából akkor szoktuk feltüntetni, hogyha valami visszatérési értéket is jelezni akarunk. Ha a visszatérési érték fontos számunkra, és meg akarjuk jelölni, hogy ez micsoda, akkor föltüntetjük. Ha mondjuk nincs visszatérési érték, vagy lényegtelen a visszatérés, akkor nem írunk rá semmit. Vagy egyébként is, vagy egyáltalán föl se tüntetjük. Ez a doboz, amit ide rajzoltunk, ezt úgy hívják, hogy execution specification. Úgy is hívjuk, hogy execution bar, tehát végrehajtási oszlop. És ez azt jelenti, hogy ennél az A-nál valamiféle tevékenység folyik. Tehát itt belül valami folyik, és ez az oszlop, ez úgy, mint hogyha ebben lenne valami festék, amit beleöntünk a tetején, és az előbb-utóbb mondjuk mézbe beletöltjük, és az előbb-utóbb úgy leér az aljára, és amikor leért, akkor végrehajtottuk. Oké? Na most itt kérem szépen, hogy teljesen világos legyen, ugye ebben a C-ben elindult a folyamat, és akkor, amikor egy szinkronhívást csinálunk, akkor az, ez az A-ban az Opera 1 művelet, ez tulajdonképpen itt a C-n belül végrehajtott valaminek tekinthetjük, tehát ez azt jelenti, hogy ez a, önmagában a C végrehajtása is folyik, ebből normálisan leolvasható a hívási stack. Ugye világos? Tehát a C lett meghívva, ez lett valahogy elindítva, és ezen belül pedig ez. És itt mikor vissza, tehát magyarul a C éppen itt, ezen a ponton, ahol vizsgálom, itt tulajdonképpen arra vár, hogy ez befejeződjön. Ami majd itt fog bekövetkezni, és ugye ennek a hossza, ezen oszlopok hosszából is lehet következtetni, hogy a stackelés hogy ér véget. Na most ezen belül, miközben itt végrehajtjuk az A-n az Opera 1-et, mi csinálunk egy callback-et a C-re. Ez a callback, hát ez most don speciál a neve egy metódusnak, ami van itt a C-n, és akkor ez a bár azt jelzi, hogy a callback végre lett hajtva. Ez egy szinkron hívás, tehát most azt jelenti, hogy ugye ez elindult ez a metódus, amin belül meghívtuk az Opera 1-et, amin belül visszahívtuk a callback-et, ami majd ide visszatér, és akkor ide vissza, továbbra is visszatérünk. Ugye ez egyértelműen meghatározza azt, hogy itt meg kell tudnunk engedni az abszolút konkurens hívásokat, hiszen ez a callback meghívódik még azelőtt, mielőtt ez a külső metódus befejeződött volna. Tehát itt nincs szó arról, hogy akkor félre rakjuk, és akkor, amikor majd befejeződik ez a név nélküli metódus, hanem itt közbevág szépen ez a hívás. Tehát erre ügyelni kell, hogy ez ne okozzon zavart. Az egész körül van egy frame, ne tessék elfeledkezni, ez egy fontos dolog, ezért pontot szoktunk levonni, hogyha nincs doboz körülötte, ez hozzá tartozik. Itt van valami neve, amit ide köré rakunk. Nem tudom, van-e kérdés ezzel kapcsolatban? Hát ez egy másik szekvencia diagram, ahol elmagyarázhatok még néhány dolgot. Itt megint van két elem. A usernek, ez meg az AC szisztémnek valamiféle példánya, és itt is küldünk üzenetet. Na most itt nyitott fejű nyíllal küldünk üzenetet, és az az aszinkron küldés. Ez az ábra olyan, hogy a execution vagy specification bar-nak megfelelő, tehát magát a bárt nem ábrázoltuk. Végül is nem kötelező ábrázolni, tehát az UML nem írja elő, előfordulhat. Én megmondom őszintén, jobb szeretem, hogyha használjuk, mert leolvasható belőle a stack szerkezet. Na jó, mindegy. Itt aszinkron meghívtuk, ugye az aszinkron hívás az annyit jelent, hogy ez a user itt elküld egy üzenetet, az ide becsapódik, itt valami elkezd végrehajtódni, közben a user megy tovább. Jó. Tehát itt jön egy érdekes dolog, az, hogy itt nem vízszintes üzenetek mennek vissza, hanem ez a card out, ez szöget zár be. Ugye nyilvánvalóan, hogyha egy üzenet szöget zár be, akkor arról van szó, hogy ha én ábrázolom az időzítést, hogy a az üzenet elküldése az sokkal korábban van, mint a megérkezése. Ugye ez persze mindig igaz az okság elve alapján, de akkor, hogyha ez lejt erősen, akkor ez azt jelenti, hogy a kettő között jelentős időbeli különbség van. Sőt, itt az is előfordul, mint a példában mutatom, hogy ezt az üzenetet hamarabb küldtem el, és később fog megjelenni, mint egy később elküldött üzenet. Mondom a példát. A pénzosztó automatára tessék gondolni, én elküldök belül egy card-out üzenetet, majd azt követően elküldök egy oké üzenetet. Tessék csak végig gondolni, hogy mi történik. A card-out üzenetre ott elkezd egy mechanikai eszköz valamit ott működésbe lépni, ott elkezdi kitolni a kártyát, és így tovább. Irgalmatlan idők telnek el. Ez az oké üzenet, ez meg a screenre, az ernyőre kiírja azt, hogy oké. Ez gyakorlatilag azonnal megvan. Ez elektronikus idő, ez meg mechanikus idő. Tehát simán belefér a pakliba, hogy én előbb elindítom a card-out-ot, és utána írom ki azt, hogy oké. És már az oké rég kín van, mikor a kártya még mindig csak épp, hogy jön kifelé. Most az én oldalamon, mint user. Én, mint user úgy élem meg, hogy megjelenik az oké, majd pedig a kártyám kín lesz. Ő pedig úgy éli meg, hogy elindította a card-out-ot, és utána adta az okét. Oké? Világos ez? Tehát lehet, főleg, tehát ez tipikusan akkor van, hogyha valami mechanikai szerkezet lép közbe, vagy valami olyasmi, ami őrült nagyot lassít a dolgokon. Hát ez a mechanikánál szokott előállni. Van még ebben még két szépség. Az egyik szépség az, hogy tudunk üzenetet küldeni a doboznak a határára, ugyanis azt hiszem, teljesen világos mindenki számára, hogy egy ilyen szekvenciát leíró dobozt, ezt be lehet rakni egy másik szekvenciát leíró dobozba. Ezeket egymásba lehet ágyazni, és akkor a szélnek küldött üzenettel a fogadó helyen, ahova beaplikáltam ezt a dobozt, ott majd el lehet menni belőle. Itt fölül tulajdonképpen megadhatok helyi attribútumokat, megadhatok constraint-eket, ugye korlátozásokat, leírhatok vele dolgokat. Hát ide most én csak fölírtam valamit, hogy a PIN az, a PIN-re vonatkozó korlátokat megadtam. Na, egy újabb szekvencia diagram. Hát ez már kicsit rondább. Ez már egy kicsit rondább. C1, C3, C4, ugye a dolog onnan indul, ez most nagyon szépen látszik, hogy ugye itt van ez az egész doboz, ez leírja ezt a trace-t, ezt az esemény sorrendet, pontosabban nem is egyet, hanem többet. Ez onnan indul, hogy a C1-en az OPR1 szinkron módon meg lett hívva. És itt a vége, hogy visszatérünk. Tehát ez kívülről meghív egy OPR, tehát egy OPR üzenetet küld, aminek hatására az fog végrehajtódni, ami ebbe a dobozba le van írva. Ennyi. Mi van itt leírva? Kérem szépen, itt a dobozon belül van egy nagy doboz, aminek a címe az, hogy alt. Ez nem az alt szólam a kórusból, hanem ez azt jelenti, hogy ebben a dobozban alternatívák vannak. A doboz vízszintes szaggatott vonallal szét van osztva két vagy több régióra. Egy-egy ilyen szaggatott vonallal jelölt résztre azt mondjuk, hogy régió. Hát ugye az alt az nagyjából arról szól, hogy különböző esetekben, különböző régiókban írt szekvenciák valósulnak meg. Ugyanis nagyon egyszerű, tessék csak figyelni, emlékeznek, hogy mi az a három szervező elv, amit mindig szoktam mondogatni, amik fontosak, hogy lehet történéseket vagy adatokat összeszervezni. Szekvencia, szelekció, iteráció, ugye? Tehát sorrend, választás, ismétlés. Ennek a valaminek az a neve, hogy szekvencia diagram. Nyilvánvalóan kérem egy papíron a sorrendet, azt nagyon könnyen lehet ábrázolni, mert például lefele megyek. Na de egy választást már igazából nem is olyan könnyű ábrázolni. Ugye ott valahogy el kell ágazni, hát hogyha egy flowchartra gondolnak, ott is valahogy ketté választom a dolgokat, vagy többfelé választom, tehát a második elvet már nem is olyan szimpla dolog ábrázolni. Az iterációt meg még inkább nehéz, tehát akkor most hogy jelölem meg azt, hogy az ottan többször fog végrehajtódni. Na most, hát amennyiben a szekvencia diagramba megpróbálok ilyen választásokat belerakni, akkor ide jutok, hogy csinálok egy dobozt, ahol a különböző esetek külön-külön fönn vannak tüntetve. Na most ide szögletes zárójelek közé beírom a feltételt, hogy x nagyobb nulla, és ide pedig azt, hogy ez. Mondjuk. De lehetne más feltétel. Szeretnék mondani valamit a feltételről. Ide olyan feltételt kell írnom, amely feltétel kiértékelése önmagában interakciót nem igényel. Nem tudom, hogy ez világos-e. Mert ha interakciót igényelne, akkor itt ugye valakivel együtt kell működni, meg kell kérdezni, vagy mit tudom én, tehát valamit kell csinálni, és akkor ez már nem működik. Tehát ha ez interakciót igényel, akkor előtte ki kell ezt emelni belőle. Ha minden áron runtime kell kiértékelnem ezt. De előfordulhat, hogy ez a feltétel, ez lehet, hogy compile time értékelődik ki. Hogy ugyanis ez a feltétel lehet olyan is, tehát nem csak a működés közben állhat elő, hanem olyan is lehet, hogyha mit tudom én, Windows alá fordítjuk, akkor ez lesz, ha Linux alá, akkor ez. Tehát most én mondtam valamit, egy nagyon-nagyon idegen dolgot, és hát nem, hát lehetne, különböző szekvenciák történnek, és ezt adott esetben nem futás közben értékelem ki, hanem compile time, vagy előtte. Szóval lényeg az, hogy akkor, amikor, tehát itt olyan feltételnek kell lenni, aminek a kiértékeléséhez már nem kell szekvenciát, tehát nem kell valami utána járni. Tehát nem kell szekvenciákat lebonyolítani. Ha ilyen van, akkor azt elé kell tenni. Hát nézzük meg, hogyha mondjuk teljesül ez a feltétel, mi van. Akkor kérem szépen, kreálunk egy C2-t. Akkor, ha egy objektum példányt létrehozunk, ezt az UML úgy jelöli, hogy szaggatott vonal és nyitott hegy. Tehát nem tele hegy, hanem szaggatott vonal és nyílt hegy. Így jelölik a kreálást. Ez az UML2-nek a sajátossága. Megmondom őszintén, kérem szépen, hogy szerintem ez egy ostobaság. Sajnos, igen, megmondom miért. Ugyanis én úgy gondolom, hogy a kreálás az nem egy aszinkron folyamat, hanem ez egy szinkron. Hát gondolják meg, hogy egy vendéglőbe azt mondom, hogy kérek egy paradicsomlevest, ugye akkor nekem kreálnak egy paradicsomlevest. Amikor én kérem a pincért, hogy hozzon paradicsomlevest, az egy new paradicsomleves hívás. Nem? Hát dehogy nem. Na de álljon meg a menet, ha én kiadok egy ilyen hívást, akkor nem szaladok el, tehát akkor megvárom. Hát az legfeljebb szivatásnak jó, hogy rendelek valamit, azt elfutok. Hát teljesen egyértelmű, hogy erre én válaszul fogok kapni, hát minimum egy referenciát a levesre, jobb esetben magát a levest. Nem? Hát na most ez pedig azt írja le, hogy én azt mondom, hogy paradicsomlevest, azt elszaladok. Tehát kérem szépen, szóval szerintem ez így szamárság, de hát az UML ezt mondja, régen normális volt, ez egy szinkron hívásnak felelt meg, ugyanis szerintem ennek nagyon-nagyon van visszatérési értéke. Hát ennek meg így nincs. Vagy legalábbis az UML, ha konzekvens vagyok az UML-hez, akkor nincs. Térem, tessék tudomásul venni, hogy ez ilyen. Ők se tökéletesek. Mindegy, ez a jelölés technika, a lényeg az, hogy ez belemegy a doboz oldalába így, amikor kreálunk, tehát marha egyszerű fölismerni a rajzot. Tehát az nem úgy van, hogy akkor itt fönn van a doboz, és ide belemegyek, és neki a create, hanem így jelöljük, és akkor azonnal látszik. Ez a szabvány. Utána meghívom a foo metódusát, vagy küldök egy foo üzenetet szó szerint a C2-nek, amelyik meg fogja hívni a C4-nek a do-it-ját egy Z-értékkel, ez visszatér, ez is visszatér, és ez a valami, ez a meghalást jelenti, az, hogy az objektum ezek után megdöglik. Ugye itt valamiféle destrukció van, hát mondjuk, hogy lehet ezt elképzelni, például úgy lehet elképzelni, hogy akkor, mikor én itt ugye visszatértem, akkor elvesztem a rá vonatkozó referenciát, és előbb-utóbb jött a személygyűjtő, aki őt ki fogja söpörni, és ez az ő halála. De tudják, ezt már megbeszéltük, hogy a csajt sem úgy távolítjuk el az életünkből, hogy megöljük, hanem kitöröljük a számát a mobilunkból, és akkor többet nincs a nő. Meg vagy a pasi fordítva. Tehát, a másik ágon ugye meghívjuk a C3-nak a bárját, amit meghívja a C4-nek a dújítjét, visszatéreget, kész, el van intézve. Hát nagyjából ennyi, és akkor mik lehetnek még itt, ebbe a doboz, itt a felső részben, mert itt egy mindenféle lehetőség van. Az alternatív, az alt helyett lehet az, hogy opt, az optional. Az optional lényegében az az alt, amikor csak egy régió van, ami vagy van, vagy nincs. Tehát ez az az alt, hogy ez létezik, ez pedig üres. Ez az opt. A break az arról szól, hogy valami olyan szekvencia, ami valami spéci esetben, tipikusan exception, vagy valami ilyesmiben hajtódik végre, ugye valami break, tehát megszakad a normál működés. Elképzelhető, hogy ilyen dobozt kell csinálnunk, amelyik valamilyen break hatására hajtódik végre. Van a par, a parban szintén régiók vannak, és ott az a helyzet, hogy az egyes régiók párhuzamosan hajtódnak végre. Elképzelhető, hogy önmagában párhuzamosan futó szekvenciák is lehetnek. A neggel ellátott doboz pedig olyan szekvenciát tartalmaz, amelyik nem megengedett. Ugye emlékeznek rá, hogy az interakció két trace halmazból állt, az egyik a valid, a másik az invalid. A neg az invalid trace szek közül mutat be egyet. A critical címszóval ellátott doboz, hát ugye a nevéből is adódik, tulajdonképpen a kritikus régiónak felel meg. Ilyet tanultak már, hogy kritikus régió? Mutual exclusion, kölcsönös kizárás. Tessék? Igen, na hát a mutual exclusion megvalósító szekvencia részlet, vagy kódrészlet felel meg egy kritikus régiónak, tehát gyakorlatilag oszthatatlannak kell lenni. És a loop pedig, hát az valami olyasmi, ami ismétlődik, és ide fölülre valami feltételt fogunk írni. Na, akkor azzal zárom, hogy most ez osztály vagy objektum, mert ezt azért sikerült elkennem. Kérem szépen, alapvetően ugye emlékeznek rá, mind a use case-ek, meg hát ezek is, ezek a szekvencia diagramok is tulajdonképpen osztályok elemein működnek. Igazából zavarba akkor kerülünk, amikor egy ilyen szekvenciába ugyanazon osztály különböző példányai kerülnek. Akkor nem elég az, hogy egy osztály együttműködik egy másikkal, kvázi saját magának küld egy üzenetet, hanem azt ki kell emelni, hogy ugyanazon osztály egyik példányából küldünk egy üzenetet ugyanazon osztály másik példányának. Ugye itt adott esetben fontos, mondjuk van egy ember a Pista, meg egy másik ember a Jóska, és a Pista küld egy táviratot a Jóskának. Ugye nyilvánvalóan, ha úgy nézzük, akkor az ember küld egy üzenetet az embernek. Na de baromi fontos az, hogy a Pista a Jóskának, mert nem mindegy az, hogy a szekvenciát most a Jóska viszi tovább, azon keresztül, hogy kapott egy üzenetet, vagy a Pista, aki küldte. Ami önmagában véve, hogyha a Pista saját magának küldene, az ember saját magának küldene egy üzenetet, akkor nem tudnánk, hogy most melyikről beszélünk, ugye? Tehát mégiscsak érdekes az, hogy tulajdonképpen most akkor objektum van. De ez nem olyan jellegű objektum, hogy ez csak a Pistára, meg a csak a Jóskára jó, hanem azt jelenti, hogy én itt fölvettem egy olyan classifiert, aki ebben a nézetben egy osztálynak egy konkrét eleme, de ez tetszőleges osztály, tehát annak az osztálynak tetszőleges eleme lehet. Tehát ezért ilyen kettős ez a doboz, hogy egyfelől osztály, de ugyanakkor mégiscsak van, lesz olyan eset, majd a mi példáinkban is, amikor itt két különböző elem lesz ugyanabból az osztályból. Tehát ezért lesz ez fontos számunkra. Na és akkor a szünet után innen megyünk tovább. Még mindig szekvencia diagram. ugye ebben az az érdekes, hogy ugye itt van két lifeline, és ide ráraktam idegen szekvencia diagramot. Tehát ugye meséltem azt, hogy a szekvencia diagramok egymásba skatujázhatók. Hát ide egy reffel ellátott dobozt, ugye az a ref a referencia. Tehát itt van, valahol van egy olyan, hogy establish access, és ez egy interaction use, tehát itt emögött van valami szekvencia diagram, amit nem itt fejtek ki. Nyilván ez egy olyan szekvencia diagram lesz, aminek a tetején bemegy két ilyen életvonal, vagy van benne két elem, ami megfelel ennek a kettőnek, és akkor ez leírja ezt a szekvenciát, ami ebben van. Szintén, ugye ha nézzük tovább a mesét, akkor itt van egy card out, amit küldünk az AC systemtől a userig, majd pedig egy opcionális doboz következik, amin belül küldünk egy üzenetet, hogy please enter, majd pedig egy másik ilyen beágyazott referált interaction use következik, az open door. Tehát ez egy jelölés technika arra, hogy hogy tudok máshol definiált szekvencia diagramot beépíteni. A következő, ezzel véget is ért a szekvencia diagram. Végezetül a szekvencia diagramról annyit kérdeznék, hogy láttak-e már korábban szekvencia diagramot? Ki látott már korábban szekvencia diagramot? 1, 2, 3, 4, 5. Hol látták? Szoftverlabor 3-ban, meg az előző fél évben állam. Drága kollégák, én szeretném világossá tenni, hogy láttak maguk szekvencia diagramot, csak nem így hívták. Most én itt nem tudom a vetítőt elfordítani, de maguk a fejüket el tudják fordítani, méghozzá csináljanak így, jó? Tehát így erre döntsék el a fejüket, és ha erre eldöntik a fejüket, akkor ezek a függőleges vonalak ugye vízszintessé válnak. Ha ezek vízszintessé, hát eléggé döntsék el a fejüket, ugye akkor ezek vízszintesek lesznek, ahol erre megy az idő. Jó? Képzeljük el, hogy az ábrát elcsavartuk. Úgy, hogy a vízszintes tengelyen jobbra múlik az idő. Akkor ezek az üzenetek lényegében nem mások, mint a vízszintesen egymással párhuzamosan menő szereplők közötti üzenetek, igaz? És akkor teljesen, ugye? És akkor képzeljék el, hogy ilyet rajzolok. És például azt mondom, hogy ennek a hatására ez itt leesik. Meg ennek a hatására ez itt fölmegy. Rajzoltak ilyet? Nem? Hát odavágom a krétát a bandához. Hát ne hazudjanak! Azok a nyilakot, ugye, azok az üzeneteknek felelnek meg, ugye? Ugye a digitális technikából rajzoltak ilyet. Hát persze, hogy rajzoltak ilyet. Drágáim, semmi nem változik. Ez pontosan ugyanaz, mint a digitális technikában, csak el van csavarva. Szóval igenis, láttak maguk ilyet, használtak maguk ilyet, csak nem tudták. Oké? Világos mindenkinek? Helyes. Kérem szépen, a kommunikációs diagram ahogy én azt voltam bátor már mondani, az ugyanazt írja le, mint a szekvencia diagram, csak másik nézetből. És a túlok, az eszközök, azok képesek az egyiket a másikba átalakítani, mert plusz információ nem kell egyik irányba se. Nézzük. Itt van egy jól hízott kommunikációs diagram. Ezt most nagyjából úgy képzeljék el, hogy fogunk egy szekvencia diagramot, ugye így van a szekvencia diagram itt ezen a tenyeremen. És utána én így csinálok, hogy a tenyeremet behajtom, és most akkor így az ujjaim hegyét nézik. Ugye mit látnak? A vonalak így belelógnak a táblába, és az életvonalaknak a tetejét látom, igaz? Stimmel? Itt vannak az életvonalak így beleszúrva a táblába, és ott kimegy a túloldalán, hátra abba a szervizhelységbe. Meg ennek is, meg ennek is. Tehát, hogyha nekem sikerülne ezt így fölhajtanom, akkor lefele, tehát itt lógna le a három darab életvonalnak a szára időbe. Stimmel? Viszont így az időbeliséget nem tudom jelölni, hiszen az időbeliséget úgy tudnám jelölni, hogy itt különböző síkok vannak fölszeletelve, mint a parizer, amelyik úgy belelóg a táblába térbe. Na most helyette ugye azt mondom, hogy fölülről nézem a kapcsolatokat, most már a három elemet nem síkba rakom ki, hanem fölülről nézem és térbe, és akkor azt mondom, hogy összekötöm azokat az elemeket, amelyek között kapcsolatok vannak, és az üzeneteket rajtuk számozott nyilakkal jelölöm. Kérem szépen, mi az érdekes? Hát ebben az van, hogy az üzeneteket egy hierarchikus számozással látom el. Az első üzenetet ez az R küldi ennek az SK, a B osztálybeli SK elemnek. Ugye itt jön az, amikor ugyanannak az osztálynak több különböző példánya szerepel. Itt egy K-adik példánya szerepel, amelyik M1 üzenetet fog venni. Az M1 üzenet vételében az 1.1, tehát az 1-es végrehajtása során az első üzenet az, hogy egy M2-t küld az S1-nek. Az 1-1 végrehajtásában az első üzenet az, hogy az M3-at küldi az S1 a R-nek. Stimmel? Világos a hierarchikus számozás? Na, mindjárt rajzolok egyet. Ennek az M3-nak ennek még van egy feltétele, ez egy gárd, egy őr, amelyik azt mondja, hogy ezt akkor hajtjuk végre, hogyha X nagyobb 5-nél. Tehát igazából ez egy alternatíva, vagy opcionalitás lesz. Ugye ez itt szépen visszatér, majd pedig ugye a második üzenet az, hogy M4-et küldünk az S1-nek, amin belül az egyes üzenet az, hogy M5-öt küldök, de itt van egy loop, amelyik megmondja, hogy 8-szor kell küldeni ezt az üzenetet. Hát ezen a kommunikációs diagramon is lehet feltétel, tehát szelekciót, illetve iterációt csinálni. Egyébként miért érdekes ez a diagram, és miért érdekes ez a vetület, miért mond bizonyos szempontból többet, mint az előző? Tessék csak elgondolni, hogy ez nagyon hasonlít, vagy legalábbis tükörbe hozható egy osztálydiagrammal. Ugyanis miért? Tessék elgondolni, hogy én mikor tudok üzenetet küldeni? Oda tudok üzenetet küldeni, ahova van referenciám. Tehát, hogyha én küldök üzenetet az R-ből az SK-ra, akkor valahonnan kell, hogy legyen referenciám az R-ből az SK-ra, nem? Tehát valamilyen kapcsolatban, vagy asszociációban, vagy valami dependencia, tehát függőség jellegű kapcsolatnak kell lenni a kettő között. Tehát ez a diagram nagyon elegánsan rámutat arra, hogy egy adott klászdiagramon egy ilyen szekvencia értelmezhető-e vagy sem? Megvan-e hozzá a szükséges információ? Mert könnyű azt mondani, hogy persze küldök üzenetet A-ból B-be, de ahhoz nekem kell egy B-re mutató referencia. Értik? Na most itt a szekvenciát össze tudom vetni, hogy van-e referenciám arra a másik elemre, tehát ez szerepel a másik diagramon. És ha nem, akkor valami ellentmondás van. Tehát erre a hierarchikus számozásra csak annyit, egy egyszerű példa, tehát hogyha szekvencia diagramon ábrázolom, hogy például én innen küldök egy üzenetet, erre azt mondom, hogy első, és mit tudom én, X, itt indul ez az életvonal, és akkor ez az üzenet, amit ő küld egy harmadiknak, ez ugye 1.1 lesz. Hiszen ugye ez az üzenet azért keletkezett, mert az egyest kaptuk, és azon belül az első. Ha itt lesz egy újabb üzenet, akkor az lesz az 1.2-es. Ugye világos? És ahova ez becsapódik, mondjuk ez ide csapódik be, és ez tovább küld egy üzenetet, akkor az lesz az 1.2.1. Hiszen az 1.2-n belül az 1-es lesz. Stimmel? És akkor itt jön, hogyha mondjuk ez itt küld egy másik üzenetet, például egy aszinkron üzenetet, majd akkor, hogyha az ott véget ér, akkor ez lesz a második üzenet. Hiszen ez volt az első, annak a következményei lezáródtak, amikor az visszatér, akkor jön itt a második. Oké? Hierarchia, és szépen a hierarchiából is kiolvasható a stack. No, hát akkor ezzel végeztünk, és feladat, szokásos gyakorlás, kérem szépen, mert annyian hiányolják a gyakorlást, hát itt van megint. Ugye az utolsó két témánk a use case-ek meg a szekvencia diagramok című fejezet. Hát nézzük. Kellene rajzolni egy use case diagramot. Annyit tudok segíteni, hogy próbálják meg megállapítani, hogy kik az aktorok, és ugye a funkcionalitás, tehát milyen funkcionális egységek, milyen funkciók vannak ebben a példában. Ugye a funkciókat meg egyszerű keresni, igéket keresünk rajta. Hát kik lesznek az aktorok? Nem hallom. Ügyfél. Ügyfél, ügyintéző, fiókvezető. Kinek jött ki ez a három? Szuper, igen, nagyszerű. Jó, hát ez a három. Akkor most föl kéne venni még egy némely use case-eket is. Noha, milyen funkciók vannak, igen? Aha. Értették a kollégát? Hát a kollega ugye azt mondta, hogy a bankkártya veszi föl a pénzt. Végül is. mi a bankkártya? Password. Hát ha nem is password, de... Tessék? Hát igen, lényegében a... Hát oké, hát ha jól végig gondoljuk, akkor a bankkártya nem egyéb, mint lényegében egy adat. Egy szimpla adat, ez be is, ami a kártyán adott, az be is verhetnénk a gépbe egy billentyűzeten keresztül. Mert a biztonság, tehát összességében pont annyit ér, mint hogyha bevernénk kézzel. Ahelyett, hogy nekünk kellene bebillentyűzni a nevünket, vagy valami ID-t, vagy mit tudom én, micsodát, ami rajta van a kártyán, azt a kártyáról automatikusan le tudjuk olvasni, ennyi. A kártya az semmi, az lényegében egy adatáramot testesít meg. Az egy olyan hordozó, hogy nem kell a billentyűket nyomkodnunk, hanem rajta van, és ha bedugjuk, akkor elolvassa a gép. Tehát én úgy gondolom, hogy a kártya nem cselekszik az ég ott a világon semmit. Az egy döglött dolog. Egy adatreprezentáció. Nem? Úgyhogy, hát ugye azt mondta, hogy password, hát non speciál épp nem password, de adat, tehát igen. Igen. Na, hát a megoldás az valami ilyesmi, ugye, hogy az ügyfél föl tud venni pénzt. Egyébként, tehát ez a bankkártya, ez nyilván megtévesztésül volt az egészben. Azért, de nagyon jó, hogy szóba hozta, tehát igen. De ez világos, én értem, tehát de akkor is a bankkártyának ugyanez a szerepe, még akkor is, hogyha 1000 darabon van. Gyakorlatilag egyszerűsíti az életemet, mert nekem nem kell emlékezetből tudnom egy csomó dolgot, és nem kell billentyűznöm, hanem helyettem ezt továbbadja. Tehát én úgy gondolom, hogy a bankkártya az továbbra is csak egy adatot jelent. Egy teljesen passzív dolog, és én cselekszem. Tehát ugye az ügyfél tud pénzt felvenni, és ahogy írtam, banki ügyintéző közreműködésével számlát nyitni, befizetni, ugye számlát nyit, befizet, és zárolni a fiókvezető tud. Na most feltételeztem azt, hogy a zárolás is mondjuk az én kérésemre megy, mert hát mit tudom, én elvesztettem a bankkártyát, vagy valami miatt zárolni szeretném a számlámat. De ha valaki azt mondja, hogy teszem azt azért zárolják, mert mondjuk... az ügyészség telefonált, vagy küldött egy üzenetet, hogy már pedig én erkölcstelen mennyiségű, mit tudom én, milyen végkielégülésben részesültem, és akkor most zárolják a vagyonomat, hát ez nincs benne a pakliba. És hát ugye a fiók vezető az ügyintézőnek a specializált esete. Stimmel? Elfogadható ez a megoldás? Igen, mondja. Ordítson. Igen. Hát igen, erről beszélek, de a számlanyítás folyamatába benne van az ügyintéző is, meg én is. Mind a ketten. Ez egy olyan use case, hogy mind a ketten benne vagyunk. Hát éppen ezt mondtam, hogy az ügyintéző közreműködésével, de ha én nem kezdeményezem az ügyintézőn keresztül, akkor nem lesz, hogy hívják, számlanyítás. De hát itt jelölöm, hogy a számlanyítás egy olyan folyamat, amelyikhez ketten kellünk, és ketten együtt bonyolítjuk ezt le. Teljesen jogos, ugye ez nagyjából annak felel meg, mint a multiplicitás, vagy ilyesmi, hogy, és a multiplicitáshoz is hozzátartozik azt, hogy zéró. Tulajdonképpen, hát nem tudom, hogy lehet-e ilyet az UML, körülbelül nem tudom, hogy lehet-e ilyet jelölni, hogy opcionalitás. Most, hogy opcionálisan fordul elő, hogy valaki közreműködik, vagy sem, tehát hogy érti, mondjuk.
Hát például nem kell ügyfélet, hogy zárulják.
Igen. Nem emlékszem, hogy erre lenne valami külön jelölés. Hát, ha ide esetleg azt írnám, hogy 0-1, mint multiplicitás, ugye, akkor lehet, hogy abban benne van, hogy lehet zárolni úgy, hogy 0 ügyfél van. Igen? Hát ez a másik persze, tehát hogyne. Tehát, hogyha az külön művelet, akkor igen. De még esetleg az is beleférhet a pakliba, hogy ide teszek egy multiplicitást, hogy 0.1. És akkor vagy 0 ügyfél, vagy egy ügyfél. Igen. Igen, ez lehet, tehát hogyha az ügyészség zároltat, ez egy jó példa. Na nézzük a következőt. Ez egy picit összetettebb feladat. Végül is ez egy delegálási feladat. Hát tessék elgondolni, hogy nekünk lehet egy síkvektorunk, és én ezt szeretném mondjuk kiíratni rendes Descartes koordinátákba, vagy polár koordinátákba, vagy mit tudom én milyen alakba, és azt, hogy milyen legyen a kiírató éppen aktuálisan, tehát ez ne legyen beledrótozva a kiíratás formátuma, hanem valahogy ez futás közben szabályozható legyen, igen. Itt most... Nem, lényeg az, hogy önmagában a toString-nek nem szükségképpen paramétere, hanem, tehát nem önmagában a toString-nek lesz a paramétere, hogy kire nyomtasson, hanem a toString az fog nyomtatni valakire, aki nyomtatni tud valahogy. Hát itt van a megoldás. Ugye, hogy legyen egy sík vektor, annak van a toString-je, ez újra definiálja a toString-et, és kell neki egy add printer, ahol átadok egy sík printert, és ő tudja a printet, amelyik fogadja, mit tudom én, double formátumba a két koordinátát, és akkor a dolog úgy néz ki, hogy a user kreál egy sík printert, ezt a sík printert odaadja a sík vektornak, az add printerrel, majd pedig meghívja a toString-et, és a toString meghívja ennek a síkprinternek a print metódusát. És ez azt jelenti, hogy bármikor, hogyha nekem vannak ilyen síkprintereim, amiket megimplementálok ilyen-olyan-amolyan módon, lényegében átadok ennek a síkvektornak ilyen nyomtatókat. Hát erre mondtam, hogy delegálás, ugye végül is a printelési feladatot, azt a síkvektor delegálja valakinek, aki majd végrehajtja helyette egy külön kapcsolódó objektumként. Igen. Hát én úgy gondolom, hogy ha, hát végül is ez hogy a SIGPrinter, itt mondhatjuk azt, hogy ez egy interfész valósít meg, mert hiszen itt ez tud egy printet, és akkor a konkrét printerek azok tudják ezt a SIGPrintert. Igazából itt az a helyzet, hogy nekem a vektornak kell adnom egy olyan referenciát itt adom, aki tud nyomtatni. Tehát ez a delegálás. És az a delegált, az megvalósít egy interfészt. Ezt az interfészt. Tehát nagyon egyszerű, nem a sík vektor valósítja meg az interfészt, ezt a printet, hanem ez. És ez benne a helyzet, hogy egy másik, akit én majd meghívok. És ezt menet közben itt meg tudom változtatni, és bármikor oda tudom adni. Mert ha ez fixen bele lenne drótozva ide, akkor nem tudnék változtatni menet közben. Egyébként, hát ez igazából a leszármaztatás és a delegálás között ez a nagy különbség. Mert hogyha én ebbe bele származtatnám, vagy interfész szinten bele dolgoznám ezt a print műveletet, akkor az compile time el van döntve. Viszont akkor, hogyha nekem van egy delegáltam, akit én runtime tudok odaadni, hogy mostantól kezdve ezzel dolgoz öcsi, akkor az futás közben fog nekem kötni. És ez egy dinamikusabb kapcsolat, mint az öröklés. Az öröklés az egy compile time kapcsolat. Oké? Okay? Kérdés? Nos, boldogulnak? Én nem kaptam pacsit. No, több érdekes kérdés is felvetődik. Ugye onnan kezdődik, hogy a Gáz Géza hát panaszt üzen az orvosnak, válaszul az orvos, visszaüzen egy beutalót. Majd még itt erről fogunk beszélni. Ugye Gáz Gézának van egy beutalója, és akkor most elmegy a Szent Béla kórházba vérvételre. Tulajdonképpen ez egy aszinkron művelet, ugye, mert a Gáz Gézának leveszik a vérét, és ott elkezdik feldolgozni, de a Gáz Géza nem ülött a küszöbön, és várja, hogy meglegyen az eredmény, mind ahogy a panaszra a beutalóért ott ül a Géza a rendelésen, és a haját tépi, mert sokan vannak. De itt meg szó nincs róla, oda megy, vért vesznek, és a vér ott marad, és földolgozzák, majd pedig a vért egyszer csak, illetve az eredményt, amikor kész van, akkor a Szent Béla kórház megküldi az orvosnak. Ugye mind a vérvétel, mind pedig a megküld, ezek aszinkron történések. Itt, hát lényegében ide, szóval lényeg az, hogy ide lehetne írni egy kis dobozt, hogy az orvosnál letárolódik az eredmény, kész. Na most a következő lépés az az, hogy előbb-utóbb a Gáz Géza úgy dönt, hogy ő megjelenik az orvosnál, és kap receptet, a receptet ugye kiváltja, és a gyógyszerrel hazamegy. Ennyi a történet. Na most felvetődik, ugye az egyik érdekes kérdés az ez volt, ez az aszinkronitás, hogy hát itt aszinkron üzenetek zajlottak le. Én úgy gondolom, hogy ezt szinkronnak semmiképpen nem lehet elképzelni. Na most van még egy érdekes kérdés, az az, hogy ugye itt a panaszra a Gáz, tehát a doktor generál egy beutalót, illetve itt generál egy receptet. A kérdés az az, hogy fölvegyük-e a beutalót és a receptet egy önálló valakinek. Tehát vegyünk-e olyat, hogy itt akkor az orvos belemegy egy dobozba, kreál egy receptet, és ezt a receptet adja oda. Ugyanígy. Vagy itt a beutalót, itt meg a receptet. Kérdés, hogy ez fölvehető-e ide, vagy sem. Kérem szépen, ez egy nagyon érzékeny pontja a dolognak, és bevallom becsülettel, hogy nem könnyű erre felelni általános esetben. Én a következőt mondom. Akkor, hogyha az a dolog, amit létre kell hoznunk, az a továbbiakban valamilyen műveletben részt vesz, akkor igenis tüntessük föl. Viszont akkor, hogyha nem vesz részt műveletben, tehát rajta metódust nem hajtunk végre, akkor meg kár föltüntetni. Tulajdonképpen nem azt mondom, hogy hiba, hanem azt mondom, hogy fölösleges. Mondom a következőt. Ugye itt van a beutaló. Hogyha itt a orvos generált volna egy beutalót, értik, hogy mire gondolok. Tehát egy ilyet az orvosból, ugye itt van a panasz. Ez a panasz. És ugye itt van a return value, a beutaló, és akkor az orvos azt mondja, hogy beutaló készít, vagy itt azt mondom, hogy create. Create, és létrehoz egy beutalót. Oké? Erre gondolok. Ugye itt létrehoz egy beutalót, és akkor ezt fogja visszaadni, és itt, ha ennek a neve B beutaló, akkor itt a B-t adja vissza. Stimmel? És ugyanígy a receptnél nyugodtan el lehet mondani. Kérdés az, hogy egy ilyet tegyünk, ez ide jön ennek a helyére. És ugyanezt meg lehet csinálni itt a receptnél is. Kérem, én úgy gondolom, hogy ha ezzel a beutalóval csinálunk valamit, tehát rajta metódust hajtunk végre, neki küldünk üzenetet, akkor tüntessük föl. Ha nem, akkor kár. Itt ugye nem küldtünk neki, mert hogyha például az lenne, hogy itt a Szent Béla Kórház erről a beutalóról adatokat olvas, feldolgozza, mit tudom én, micsoda, erről szólt volna a mese, akkor igen, akkor kell a beutaló. Ugyanígy, hogyha itt a patikus, mit tudom én, mit csinált volna ezzel a recepttel, de gondolják meg, hogy egy olyan szerkezetet, aminek csak egy kriétje van, és metódust nem hajtanánk rajta végre. Tehát ha ilyen szerkezetről van szó, akkor ilyet kár fölvenni. Oké? Okay? Tehát az általános szabály, ha lehet ezt általánosítani, akkor legyen az mindannyiunk számára, hogyha egy objektumot csak létrehozunk, de műveletet nem végzünk rajta, üzenetet nem küldünk neki, akkor kár külön létrehozni. Nem vitatom el, hogy azt azért meg kell csinálni, de hogyha a részletezettség már nem megy abba bele, hogy elkezdjük piszkálni, hogy annak mi a tartalma, azzal csinálunk valamit, akkor kár vele foglalkozni. Világos ez? Ezt tudom ajánlani majd a vizsga számára is, mert a vizsgán is nagyjából ezt az elvet követjük. Egyébként újból szeretném megerősíteni azt, hogy látják, egy szöveges leírás sokkal kevésbé formális, látják, mert egy ilyen egyszerű formális szabályoknak megfelelően is lehet vitatkozni azon, hogy ez most pontosan beletartozik, vagy sem. Tehát már értelmezési problémák vannak. Kollega úr, mondja. A megküld? Ez egy teljesen szabályos aszinkron üzenet. Ugyanis ne feledj el, hogy ez egy aszinkron üzenet, ennek nincs visszatérési értéke. No pláne, ugye ez az aszinkron üzenet, ez a kórháztól, ez az orvostól vagy a betegtől érkezett, és a megküldés meg az orvosnak szól. Tehát ez nem egy return, hanem ez egy másik aszinkron. Oké? Okay? Jó, akkor nézzük meg ennek a kommunikációs diagramját. Hát ez ugyanaz, ugye itt van a beteg, az első üzenet az, hogy panaszt elküldi, ugye az orvos, a beteg az orvosnak. A második az, hogy vérvétel van, ugye aszinkron nyíl van a Szent Béla kórházban. A harmadik az, hogy megküldi, itt most nem hierarchikus számozás van, hanem egy mezei sorszámozás, megküldi az eredményt az orvosnak, és a negyedik az, hogy megjelenik a gázgéza, megkapja a receptet, és az ötödik az, hogy kiváltja. Egyébként ugye itt látszik, hogy ebben a mesében ugye benne volt az, hogy a Géza csak akkor megy el az orvoshoz, minek utána az orvoshoz megérkezett a recept. Ez egy trész. Lehetne egy olyan trész is, tehát egy olyan mese, hogy a Gáz Géza elmegy az orvoshoz, de az orvos nem ad neki receptet, hanem azt mondja, hogy még nem kaptam meg az eredményt, ugye? Akkor, hogyha a Géza türelmetlen és hamarabb elmegy, ez ennek a mesének egy alesete lehet. Most a mi mesénk nem erről szólt, de ez még mindig kvázi a meséhez tartozóan egy másik trész, ha a Géza türelmetlen című trész. Na most akkor, hogyha ez nincs föltüntetve, hogy ez része a mesének, akkor erre ne tágítsák ki a feladatot, mert ilyen alapon a végtelenségig el lehetne vinni a mesét, tehát nem érdemes, tehát nem szükséges kiteríteni a mesét tovább. Nos, hát drága kollégák, ennyi jutott mára. Szerdán ismét lesz óránk, ugye? És akkor még megoldunk feladatokat ebben a témakörben, majd pedig megyünk tovább, még van egy-két apróság itt a szekvencia diagrammal, és utána állapotgépezünk UML-be, úgyhogy haladunk tovább szépen, ahogy kell. Ne feledjék, csütörtökön feladatbeadás van, de már el lehet vinni a tanszékre, mert ott a doboz a feladatot. Köszönöm, hogy eljöttek, viszlát szerdán! Köszönöm szépen! Köszönöm.